Műsorunk második részében a bankválság egyik következményével folytatjuk. Arról kérdezem Kalapos Csabát, az SPB befektetési ZRT privátbank igazgatóját, hogy miért nem válthatók vissza a Credit Suisse TR 1 kötvényei, illetve ez nem indít-e el bizalmi válságot a banki kötvények iránt. Szervusz Csaba, köszöntelek!
Szervusz, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat!
A svájci szabályozó hatóság védte meg azt a döntést, hogy nullára írták a Credit Suisse-nek ezt az úgynevezett kiegészítő TIR 1-es típusú kötvényét, és ezen a kötvényesek nagyon felháborodtak, sőt az amerikai befektetők perre készülnek a svájci kormánnyal szemben. Szóval itt azért valami nagyon furcsa dolog van, és mit gondolsz, hogy ez mit indíthat el, vagy ez miért történhetett meg?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye hát a svájci Credit Suisse óriás bank kimentésével együtt ugye nullára leírtak egy 16 milliárd svájci franknyi értékű Credit Suisse bankkötvényt, amely egyébként nem a Credit Suisse részvényeseknek, a Credit Suisse kötvényeseknek, vagy adott esetben a Credit Suisse igazgatóságának a döntése volt, hanem ezt a döntést jó pár szinttel felettük hozták meg a svájci pénzügyi felügyelet, közrejátszott abban, illetve tető alá hozta a UBS-szel való egyesülés során ezt a fajta kötvény leírást. Ugye ez egy a kötvény tulajdonságai között keresendő ennek az oka, ez Additional Tier 1 vagy AT1 besorolású kötvényről volt szó, itt a 16 milliárdos kötvénykibocsátás jellemzői között, ami az eurozóna szabályzásával ellentétesen a svájci hatóságok értelmezése alapján egy olyan esemény kapcsán, ami történt a Credit Suisse kimentésekor, miszerint, hogy egy állami garanciával megtámogatott gyorssegélyt kapott a bank 54 milliárd svájci frank értékben, ez gyakorlatilag leírhatóvá tett, vagy olyan esemény következett be, aminek köszönhetően leírhatják nullára ezt a kötvényt, tehát elveszítik a kötvényesek a teljes befektetésüknek az értékét. Hát azért értelemszerűen ez egy elég drasztikus döntés volt, ami annyit jelentett, hogy a Credit Suisse kötvények formájában ugye pénzt kért kölcsön a befektetőktől, amit most a bankfelügyelet döntése szerint egyáltalán nem kell visszafizetniük. Ez értelemszerűen felháborította mind a kötvény tulajdonosokat, mind pedig azért ebben az amerikai bankok csődjei miatt beindult bankpánikban meglehetősen kérdésessé tette az egyéb banki kötvényeknek a biztonságosságát.
És azt látom, bocsánat, hogy közbevágok, hogy azért itt nagyon nagy cégek buknak, ugye ez a PIMCO, ugye, amit nagyon jól ismernek talán a magyar befektetők is, ha jól tudom, akkor a PIMCO az valami 200 millió dollár fölött bukott. PIMCO a legnagyobb veszteséget ők könyvelheti el, mert 80 befektetési alapon keresztül 243 millió dollárt tartott Credit Suisse kötvényben, és itt hát rengeteg minden van. Na most ugye ez azt jelenti, hogy a PIMCO kiadott kötvényeket a befektetőinek is, azok is buktak. Tehát nem csak a vállalatok buktak, vagy a befektetési szolgáltatók buktak, hanem természetesen ugye a lakosság is bukott, vagy az egyszerű befektető is bukott, a vállalati befektető is bukott, gondolom, hogy ez áll a háttérben, hogy elindít egy pert a svájci állammal szemben, ami azért megint nem egy szokványos dolog.
Egyáltalán nem, tehát egy nagyon sok nagy befektető, hedge fund befektetési alapkezelője ragadt benne ebben a 16 milliárd svájci frank értékű kötvényben, akik értelemszerűen ezáltal közvetve a saját befektetőiknek, ügyfeleiknek is veszteséget fognak ezzel okozni. Hát és ez is értelemszerűen elindít egy bizalmatlanságot a befektetők részéről. Azért mindenképpen szeretném hozzátenni, hogy itt az eurozóna hatóságok jelezték, több esetben is megerősítették azt, hogy az EU szabályozás az teljesen eltérő a svájci hatóságok döntéséhez képest. Tehát itt az Európai Unió hatája alatt működő bankoknak az ilyen típusú AT1 besorolású kötvényeinél sosem előzik meg a kötvény tulajdonosokat a kielégítési rangsorban a részvényesek. Tehát egy hasonló helyzetben, amivel a Credit Suisse került, hogy egy ilyen európai bank ilyen helyzetbe kerül, akkor itt mindig a részvényeseket sújtják leginkább és elsődlegesen a veszteséggel, nem pedig a kötvény tulajdonosokat.
Ez biztos így van, ennek ellenére az európai bankok kötvényeinek árfolyama ugye az elmúlt napokban azért esett, pont ennek kapcsán, de lehet, hogy ez csak egy átmeneti dolog. Mi a te tapasztalatod, vagy te, amikor átnézted ezeket a kötvényeket Európában, nyilván az SPB is, vagy az SPB befektető is tartanak ilyen kötvényeket, akkor mit láttál?
Hát hogy nem, ugye alapvetően a pont a pénzügyi szektor és ebbe tartozó nagy európai bankok azok, akik a forrásszerzésnek elsősorban olyan formáját választják, hogy kötvényeket bocsájtanak ki a befektetők számára, és hát értelemszerűen egy ilyen bankpánik és a Credit Suisse-nek ez a hirtelen egy hétvége alatt megtörténő kimentés és a vele együtt járó kötvényesi kör, ennek a vesztesége, ez egy hullámként végig söpört az európai bankok részvényein, illetve kötvényeinek az árfolyamán, és elég komoly esést szenvedtek el. Nem is kell messze menni, hogy az OTP bankot, hogyha megvizsgáljuk, akkor mind az OTP bank részvény is néhány nap alatt jelentős 10% körüli árfolyam esést szenvedett el, de az OTP kötvények árfolyamában is jó néhány százalékos megingást lehetett látni. Én magam részéről nekem az a véleményem, hogy sokkal valószínűbb, hogy itt az említett bankok csődje, illetve a Credit Suisse-nek a kimentése az inkább csak egy ideiglenes pofon ennek a pénzügyi világnak, amiben értelemszerűen részvény és kötvény árfolyam eséseket is láttunk, de ennek a kiszélesedését azok az állami intézmények, garanciák, a felügyelő szerveknek vagy a felügyeleti hatóságoknak az időben bekövetkező döntései ezek meg tudták állítani.
Igen, hát mindenki mindig ebben reménykedik, és érdekes, hogy a UBS, ugye még felvásárolta a Credit Suisse-t, felajánlotta, hogy visszavásárolta az általa mindegy 2,7 milliárd, gondolom ez frank, összértékben pénteken kibocsájtott kötvényeket, miután a svájci hatóságok által összeállított csomag részeként megmentette ugye a csődtől a Credit Suisse-t. Tehát úgy látszik, hogy azért a UBS, amely Svájc legnagyobb bankja is érzékeli, hogy a kötvényei iránti bizalom is megrendülhet pont ennek kapcsán.
Hogyne, hát ugye talán egy mai hír, hogy az európai bankok részvényárfolyama is jelentős nyomás alatt vannak, a UBS papírja is 6-7%-os esést mutatnak a mai nap folyamán. Részben a bizalmatlanság miatt, részben pedig amiatt is, mert a UBS-szel szemben is azért várhatóak az amerikai hatóságok részéről a vizsgálatok, viszont hogy kijátszhatták az orosz oligarchák elleni szankciókat. Én azt gondolom, hogy az európai bankoknak és a bankrendszernek azért most helyre kell állítania itt a megingott bizalmat és a renoméját.
Tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amire nem biztos, hogy válaszolni tudsz, de különböző értesülések vannak, ugye, hogy mind a korábban bajba került Deutsche Banknál, mind a Credit Suisse-nél nagyon sok, hogy is mondjam, nem teljesen legálisan szerzett pénzt kezeltek, és ott mosták tisztára. És ezek a bankok azért kerültek bajba, mert ugye itt ezek nyilvánosságra kerültek, és akkor megrendült a bizalom ezeknek a bankoknak a puhárja rendült meg. Tehát erről is szó lehet, vagy ezek csak hát olyan piaci pletykák?
Hát a Credit Suisse esetében egyértelműen ez is közrejátszott a Credit Suisse kimentésében. Ugye az amerikai Silicon Valley Bank csődje után az egész világon zuhanni kezdtek a bankok árfolyamai. Sokan elkezdték kivenni a pénzüket a pénzintézetekből, egy bankpánik az árnya látszott kialakulni, és hát ebben a helyzetben a leggyengébbek egyértelműen inogni kezdtek, a leggyengébb láncszemeket elérte ez a hullám. Hát ilyen volt Európában a Credit Suisse 170 éves múltra visszatekintő bankóriás, ami ezért, ahogy te is mondod, már évek óta súlyos problémákkal küzdött. Ugye a bank ez a bank korábban mafiozóknak, adóelkerülőknek segített tisztára mosni a pénzét, diktátoroknak, korrupt politikusoknak is kezelte a megtakarításait.
És ezen ezt hiszem elég jól kerestek.
Egyébként gondolom kifejezetten nyereséges üzletágnak számíthatott ez egy időben a Credit Suisse-nél, ami a problémát okozta, hogy emiatt komolyan sérült is a hírneve, és komoly büntetéseket is kiszabtak rá az európai vagy amerikai hatóságok, és hát értelemszerűen ez ebben a kialakult bankpánik hangulatban oda vezetett, hogy egyre többen elkezdték kivenni a pénzüket a Credit Suisse-ből. Ugye itt a bank először egy 54 milliárd dolláros gyors hitelt kapott a svájci jegybanktól. Hát ez önmagában a Credit Suisse részvényeseket, meg a befektetőket nem igazán sikerült ezzel megnyugtatni, és úgy tűnt, hogy ez sem menti meg a céget, és ekkor jött szóba ugye a legnagyobb rivális, a szintén svájci UBS, amely elkezdte jóval a piaci ár alatt ajánlatokkal bombázni a Credit Suisse-t.
Gondolod egyébként, hogy a UBS maga döntött arról, hogy fölvásárolja, vagy pedig a svájci jegybank, vagy a svájci állam próbálta erre ösztönözni?
Én azt gondolom egyébként, hogy ez egyértelmű, inkább egy föntről jövő üzenet lehetett, tehát a tárgyalásokat ugye a svájci pénzügyi hatóság szerepét betöltő úgynevezett FINMA nevű intézmény vezette, és egyértelműen el szerette volna kerülni a Credit Suisse csőd és egy amerikai bankcsőd hasonló helyzetet, és így sikerült végül is tető alá hozni ennek a két ősi riválisnak az egyesülését.
Azért, gondolom azért is tette ezt meg a UBS, illetve hát erre ösztönözte őt a svájci hatóság, mert tanult a 2008-as válságból, ugye, amikor a negyedik legnagyobb amerikai bank, a Lehman Brothers csődbe ment, és ott nem mentették meg ezt a bankot, és ez elindította azt a pénzügyi válságot, ugye, amely másfél-két éven keresztül tartott, és hát Amerikán kívül is nagyon nagy hullámokat vert, és hát romba döntötte tulajdonképpen a világgazdaságot.
Így van, és hát ugye joggal tartottak attól, hogy egy 2008-as hasonló csőd hullám, és ezzel együtt egy komoly gazdasági válság alakulhat ki, hogyha nem mentik ki a bajba jutott Credit Suisse, illetve az amerikai bankcsődök utána az amerikai Fed, illetve az FDIC, ugye a betétbiztosító is tehát hirtelen gyorsan olyan bejelentéseket, döntéseket hoztak meg, amelyek egy 2008-as hasonló gazdasági válság, vagy egy bankválságnak az esélyét mindenképpen elkerülték ezzel.
Jó, lépjünk egy kicsit tovább, nézzük meg, hogy milyen banki kötvényekbe lehet befektetni Magyarországon, illetve az SPB-nél, mert gondolom hallgatóinkat ez is nagyon érdekli.
Hát abszolút ez a legfontosabb, én azt gondolom, hogy jelen helyzetben hogy a banki kötvények árfolyamesését követően nagyon-nagyon jó beszállási szintek alakultak ki magas kamatozású banki kötvényekben, ugyanakkor itt azért ugye kialakult egy bizalmatlanság, és hogy megmerjük-e venni az árfolyamesést követően ezeknek a bankoknak a kötvényeit. Erre az a válaszom, hogy itt érdemes szelektívnek lenni, és megkeresni azokat a nagy bankokat, nagy banki kibocsátókat, akinek a mérlege kifejezetten jól néz ki, megfelelő tőkehelyzettel, likviditási helyzettel rendelkezik. Az egyik ilyen már az általam korábban is említett OTP, akinek van egy eurós változó kamatozású, ha jól emlékszem, 2000-es évek közepe óta a piacon kint lévő eurós kötvénye, 3 havi euribor plusz 3%-os kamatot fizető kötvényről van szó. Közel 6%-os éves kamatfizetést jelent ez a befektetőknek, 83-85% körüli árfolyamon ezt a kötvényt meg lehet vásárolni. Ez kifejezetten egy attraktív befektetési célpont.
De a tétel ugye, amiért meg lehet vásárolni, az elég nagy, tehát nem 1 millió vagy 2 millió forint értékről van szó. Ugye, hogyha euró váltunk át, azt hiszem ez egy elég nagy egységet kell megvásárolni, 100 ezer euró, vagy mekkora a legkisebb?
50 ezer euró.
50 ezer.
Tehát ez nem egy klasszikus retail lakossági befektetői körnek.
Hát össze kell állni néhány embernek.
Alapvetően egyébként a privátbanki ügyfelek portfóliójához mérten egy privátbanki ügyfél portfóliójában egy tökéletes elem lehet a sok közül az egyik OTP kötvény. A másik ilyen hot topikén között szereplő papír az egyértelműen a Holland Rabobanknak egy 6,5%-os kamatot fizető eurós kötvénye, amely szintén egyébként egy nagyobb 10%-ot meghaladó árfolyam esést szenvedett el a bankpániknak köszönhetően.
100% alatt van most, vagy azért 100% fölött?
93-95% körüli árfolyamot láttunk itt az utóbbi néhány napban ennél a kötvénynél, tehát kifejezetten névérték alatt ez egy attraktív befektetési célpontja lehet az európai kötvény befektetőknek, de nagyon érdekes, hogy nem csak a banki kötvényeit érte el az esés, hanem ugye az ilyen tier 1 besorolású kötvények nem csak bankoknál, de például az autóipari szereplőknél, például a Volkswagen nagy német autóipari mamut, nál is történtek ilyen típusú kibocsátások. Neki van egy 3,5%-os kamatot fizető örökjáradék tír egy besorolású kötvénye, amely beesett névérték körüli, tehát 100% körüli árfolyamról 90% alá. Tehát itt is kifejezetten azt gondoljuk, hogy ez a kötvényesi kör biztonságban van. Itt nem kell félni a cég csődjétől, vagy annak a kötvényállománynak a leírás nullára történő leírásától, tehát itt érdemes lehet ebből a kötvényből is vásárolnunk.
Igen, hát a vállalati kötvények is vonzók lehetnek, ugye nem annyira kockázatosak, mint egy részvénybefektetés, ahol azért hát az nagyot lehet bukni. Volkswagenen kívül vannak még egyébként európai vállalati kötvények, amelyek az SPB-nél kaphatók, megfordulnak, és rálátásotok van?
Pénzügyi vonatkozásban a holland Egon biztosító társaság kötvényeit emelném ki, de szintén az OTP-hez hasonlóan változó kamatozással bíró kötvények. 2004 környékén bocsájtotta ki őket ez a biztosító társaság. Mind euróban, mind pedig USA dollárban denominált kötvényei is vannak ennek a kötvénysorozatnak. Ezek szintén változó kamatozással a 10 éves európai vagy 10 éves amerikai állampapírok hozama fölött fizetnek némi kamatprémiumot a befektetőknek, a névérték 80%-a körüli árfolyamon állnak. Ezek karcolások nélkül megúszták gyakorlatilag az elmúlt napok pánik eseményei. De erre kifejezetten azt gondoljuk, hogy egy befektetési stratégiában egy jó elem lehet kötvényportfólió vonatkozásában ez a néhány Egon kötvény. De hogyha egy picit tovább megyünk, és nem csak banki, biztosítói vagy autóipari vonatkozásban gondolkodunk, akkor egyértelműen a norvég TNO kötvényét emelném ki. 2026-os lejárat mellett közel 8%-os kamatot fizet a befektetőknek.
Azt hiszem ez egy olajipari vállalat, ugye?
Ez egy olajipari vállalat, így van az északi tengeren, illetve olyan akkor a közel-keleti régióban aktív. Egyébként nem a legnagyobb norvég olajkitermelőről beszélünk, de mégiscsak azért egy fontos cég Norvégiában, és biztonságban vannak a kötvények.
Még egy kérdést szeretnék föltenni, ha emelkednek a kamatok, ugye az Európai Központi Bank azért még kamatemelési ciklusban van, akkor ez hogyan hat az árfolyamra, hogyha nincs pánik, normál esetben?
Tankönyv alapján egy kamatemelési ciklus, vagy a jegybanknak a kamat emelése, az a fix kamatozású kötvényekre kedvezőtlen hatás gyakorol. A hozamok emelkedésével párhuzamosan a kötvényeknek az árfolyamára ugye, negatív hatása van, tehát esnek ezek a kötvény árfolyamok. Ugyanakkor ennél egy picit árnyaltabb jelen pillanatban a kép, mert a kamatemelési ciklus, hogy a piac elkezdi azt árazni, hogy egy kamatemelési ciklusnak a végén járhatunk, akkor az önmagában a befektetőket ismét terelheti a kockázatosabb eszközök felé, részvény, a hosszabb lejáratú kötvények irányába, ami a végeredményben azért egy támaszt jelenthet ezen értékpapírok árfolyamában.
Köszönöm a beszélgetést Kalapos Csabának, az SPB befektetési ZRT privátbanki igazgatójának. További kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen is a lehetőséget, viszont hallásra.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. A mai műsor elkészítésében Kalocsai Mihály működött közre, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál, kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak!